Boldogságos Krisztus anyja vigadozzál, mert a földre fényességet vigasztoztál, boldogságot harmatoztál, drága bokor édes bimbót virágoztál. Előtte sír egész ország könyörögve, hiszen tiéd századoktól minden rögje, István király szent örökje, Isten után benned bízik mindörökre. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és a mai előadásban erről elmélkedünk, hogy a Szent Olvasó az az imádság, amely éleszti és táplálja hitünket. Úgy gondolom és úgy érzem, hogy nagyon fontos, hogy ezekben az időkben, amelyeket élünk, hitben erősek legyünk. A hit legyen a mi igazi fegyverünk. És az evangéliumból ezt a történetet hozom ide János evangélistától, 5. fejezet 43. résztől egészen az 53. így szól. A király tisztviselő fiának meggyógyítása. A két nap elteltével folytatta útját Galilea felé. Jézus maga állapította meg, hogy saját hazájában nincs a prófétának becsülete. Mégis amikor Galileába ért, a galileak szívesen fogadták, mert mind látták, amit az ünnep alkalmával Jeruzsálemben tesz, hisz ott voltak az ünnepen. Így újra a galilei Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kafarnaumban volt egy király tisztviselő, akinek a fia beteg volt. Amikor meghallotta, Jézus Júdeából Galileába érkezett, fölkereste és arra kérte, menjen el, gyógyítsa meg a fiát, aki már a halálán volt. Jézus azonban így szólt, ha csak jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. De a király tisztviselő tovább kérlelte, gyere, Uram, mielőtt még meghalna a fiam. Jézus megnyugtatta, menj csak, él a fiad. Az ember hitt Jézus szavának, amelyet hozzáintézett és elindult haza. Útközben előjöttek szolgái, és jelentették, hogy él a fia. Megkérdezte tőlük, hogy melyik órában lett jobban. Tegnap 7. óra körül hagyta el a láz, felelték. Akkor az apa ráeszmélt, hogy épp abban az órában történt, hogy Jézus ezt mondta neki, él a fiad, és hívő lett egész háza népével egyetemben. Ez volt Jézus második csodajele, mikor Júdeából Galilea felé tartott. Erre hívnám fel a figyelmet, és hívő lett egész háza népével egyetemben. Kedves hallgatók, a kafarnaumi királyi ember hitéről, aki igaznak tartotta az Úr Jézus szavát, hogy menjen csak szépen haza, s otthon már életben, egészségben találja az előbb halálra vált fiát, és úgy is lett, ahogyan Jézus megmondotta, amint ezt elijesztő szolgái örömmel jelentették neki, s a halálra vált fiú csodálatos meggyógyítása az Úr Jézus által a királyi embert fontos megerősítette hitében, és egész háza népét hitre vezette. Vagyis az egész háza népe épületes viselkedése azt az igazságot bizonyítja, hogy ahol hit van, csak ott van igazi szeretet. És ahol szeretet van, ott békesség és áldás van, mert velük van, köztük lakozik az áldások istene, a szeretet istene, a békesség fejedelme, Jézus Krisztus. Nézzük azt a hívő családatját, a királyi embert. Nem esett kétségbe, amikor halálán volt az ő kedves fia. El tudom képzelni, hinni, hogy bizonyára orvosokat is hivatott hozzája, de legfőbb reménységét Jézusba, a megtestesült Istenbe helyezte, hogy meggyógyítja. És milyen gyengéd szeretettel együtt érzett vele az ő házanépe, szolgái. Képzeljük, hogy magunk elő lihegve futottak eléje, és jelentik neki a nagy örömet, hogy meggyógyult a korábban halálos beteg fia. Ó, kedves hallgatók, de jó volna, ha minden családban ilyen egyetértő szeretet és béke lakozna. Csak hogy a mai világban ezt kevés családban tapasztaljuk. Sajnos sokszor az édes testvérek is haragot tartanak és irigykednek egymásra. Nagyon sokszor a szolgák gazdája családjának a jólétét irigylik, szerencséjüket, örülnek a káruknak. Igaz, hogy sokszor a gazdák sem bánnak jó szívvel a mai napszámosokkal vagy szolgákkal. A fizetés pontos megadásával nem lehet megvenni a szolga a napszámos szívét, hanem csak jó akaratú szeretettel, nem mindegy, hogy hogyan közeledünk, viszonyulunk feléjük. De csak úgy tarthatunk számot kenyéradó gazdáik jó akaratú szeretetére, ha a napszámos, ha a szolga hűséges szolgálatukkal a család jólétét keresik, és igaz szívvel együtt éreznek örömükben és fájdalmukban a család minden tagjával. Ez lenne a normális. Mert sajnos nincs így minden családban, ahogyan Isten akarata szerint lennie kellene, mert nem él a családokban a hit, az Úr Jézus boldogító hite. Azért nincs igazi jó akaratú szeretet az emberekben egymás iránt, mert nem élnek Krisztus Urunk hite, vagyis a keresztény katolikus hit szerint. Az igaz szeretetnek ugyanis mindig a hit a gyökere, és éppen ezért szent meggyőződéssel állítom, vagy lehet állítani, hogy a sok jajnak, bajnak, ami mai társadalmunkat nyomorgatja, az Úr Jézus szent hite az egyetlen orvossága, és eszközként ennek a bajokat orvosló testi-lelki áldás terjesztő hitnek a megszerzésére és gyarapítására szentolvasó imádságot ajánlom, vagyis a szentolvasó imádság hatalmasan éleszti és táplálja mindannyiunk hitét. Előjáróba vegyük fontolóra a hit szerepét az ember életében. Ugyanis a hitből áldás, a hitetlenségből mindig átok fakad. Ez az állítás mind a jelen, mind a jövő, mind az idéglenes, mind az örök életre szól. Mert a hitnek jutalma üdvösség a mennyországban, a hitetlenségnek büntetése pedig kárhozat a pokolban. És ezt nem én mondom a fejemtől, hanem az üdvözítő Jézus Krisztus, aki kereken kijelentette Márk 16:16, aki hisz, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ezen az isteni ítéleten semmiféle hatalom nem változtathat. De a földi életben is áldás a hit, és átok a hitetlenség. És pedig mind az egyes emberre, mind az emberi társadalomra nézve. Mert a hívő nyugodt, a hitetlen nyugtalan. A hívő erős a szenvedésekben, a hitetlen hamar kétségbe esik, bajaiban. A halál keserűségeit a hit enyhíti, a hitetlenség ellenben rettenetes gyötrelemmé fokozza. A hívő ember szelíd, béketűrő, szeretetteljes. A hitetlen meg durva, mogorva, kedvtelen, szívtelen, zsarnok. A hívő lelkiismeretes, megbízható, mert folyton szeme előtt tartja azt az igazságot, hogy számot kell adni a Istennek, aki még a gondolatait is látja. A hitetlen ravasz, számító, spekuláns, meker, sumák, ki csak az emberi tekintet vezérel. S ha észrevétlenül be tudja csapni embertársait, be is csapja őket azonnal. A hit Krisztusnak a szent hite nevel becsületes jellemeket, gondos szülőket, engedelmes gyermekeket, szorgalmas és megbízható emberséges gazdákat, tisztességes kereskedőket, lelkiismeretes hivatalnokokat, pontos, jószívű embereket, ellenben a hitetlenség meleg ágya a jellemtelenségnek, a becstelenségnek, a lelketlenségnek, a hálátlanságnak, a tunyaságnak, a családságnak és a szívtelen kapzsiságnak. Nyissuk ki jól a szemünket, és nézzünk körül figyelmesen az életben. Azt láttuk, hogy a gonosz emberek hitetlenek, a hívők pedig jó emberek. Azokat a hívőket értem, akik nem csak szóval mondják, hogy hisznek, hanem tényleg igazán hisznek, és ezt mindennapi életükkel igazolják. Mind a maguk, mind az emberi társadalom szempontjából legfőbb érdekünk tehát, hogy erős és eleven hitünk legyen nekünk is, embertársainknak is, különösen házanépünknek, vagyis a családunknak, a szeretteinknek, hozzátartozóinknak. És erre hatalmas eszköz a szentolvasó imádság, amely táplálja és erősíti szent hitünket. Ez valóban hitvaló imádság, és valahányszor megvalljuk a hitünket, mindannyiszor erősödik a hitünk. A hiszek egyel az apostolok hitvallásával kezdődik a szentolvasó imádság, tudjuk, De amit az apostol itt vallásban csak rövid néhány szóban vallunk, az bővebben, kifejtjük, részletezzük az üdvözlégyekben. Jézus neve után közbeszúr titkokban. Az apostoli ittvallásban röviden ezt mondjuk az Úr Jézusról, születék Szűz Máriától, de az örvendetes olvasóban egymás után tízszer ismételgetjük, és így huzamosan lelki szemünk elé állítjuk az ige megtestesülésének titkát, mikor sorra valljuk, hogy a Szentlélektől fogantatott, a Szent Anyja szeplőtelen méhében hordozta őt, mikor Erzsébet asszony látogatására sietett, hogy Isten Anyja szülen szülte őt a világra, hogy bemutatta a jeruzsálemi templomba is, ugyanott föltalálta, amikor 12 éves korában elvesztette. Vagy ott van a világosság rózsafűzére is, amely Jézus Krisztus nyilvános működésével kezdődik, és az ő csodáit és végtelen szeretetét mutatja meg, ugyanis velünk marad az eukarisztiában az idők végezetéig. Vagy a fájdalmas olvasó titkai megrendítő módon elénk állítják Poron kínszenvedését, hogy vérrel verejtékezett, megostorozták, tövissel megkoszorozták, keresztet cipelt a vállán, amelyre fölfeszítették, míg az apostol ittvallásban röviden csak ezt mondjuk kénzleték Poncius Pilátus alatt is megfeszítették. És a dicsőséges föltámadását, amelyet az apostoli ittvallásban így idézzük, emlékezetünkben harmadnapon halottaiból föltámadt, és fölment a mennybe, oly nagyszerűen megtolják és kiszínezik a dicsőséges szentolvasó titkai, melyek nem csak föltámadására és mennybe menetelére emlékeztetnek bennünket, hanem arra is, hogy elküldte nekünk a Szent Lelket. Szűz Anyját pedig fölvette a mennyekbe, és ott megkoronázta a mennyország dicsőséges királynőjévé tette. Ezek a hittitkok képezik a lelkét a szentolvasó imádságnak, melynek a hita gyökere, míg a tízszer-tízszer ismétlődő üdvözlégyek a hit gyökeréből sajadó rózsái, a szeretetnek, amelyeknek majd fehér, majd vérvörös, majd meg aranysárga a színük, a titkoknak megfelelően, amint azok örvendetesek, világosak, fájdalmasak, meg dicsőségesek. És míg a rózsákat szedjük és koszorúba fűzzük, mondogatva az üdvözlégyeket, az alatt elménket hitünk legszentebb titkai fölött járatjuk, és így szépen egyesítsük a szóbeli és elmélkedő imádságot. Különösen akkor megható és megindító ez, amikor a hívek egybegyűlve együtt mondják a szentolvasót, együtt gondolkoznak megváltásunk szent titkai fölött, és együtt kérik Isten Szent Anyjának közbenjárásával az Isten kegyelmét, hogy annak segítségével hitünknek megfelelően élhessünk és hallhassunk meg egykor. Kedves hallgatók, a szentolvasó imádság volt a mi keresztény őseink leghatalmasabb fegyvere a pogány török ellen. A lepántói híres tengeri győzelmet egyenesen annak tulajdonította a kereszténység élén az akkori szentatyával, hogy a rózsafűzér társulat tagjai versenyző buzgalommal kérték szentolvasó imájukkal a keresztények segítségét, Isten Szent Anyját, hogy eszközölje ki a mindenható Istennél a keresztények győzelmét, s ez meg is történt, ki is eszközölte. Ennek az emlékére rendelték el Krisztus helytartója szentolvasó királynéjának az ünnepét. Majd ott van törökverő, dicsőséges Hunyadinkról és hős vitézeiről is megörökített a történelem, hogy olvasót hordozta kardjuk markolatán, amelyről béke idején buzgón és alázatosan imádkoztak, hogy a harcban dicsőségesen győzhessenek. Szent Domokos is rózsafűzérrel a kezében térítgette az igaz hitre az albigai eretnekeket, akik Isten Szent Anyját vakmerően káromolták. A szentolvasó imádság mindig és mindenütt terjesztője és védelmezője volt Krisztus hitének. Ez az ima a tiszta erkölcs védő bástyája, mely megóv az erkölcsi rothadástól. Csak hit, ima és isteni kegyelem tudja állatossá tenni a jóban a gyarló embert. Ám a szentolvasó imádság erősíti hitünket. Ez az egyháznak egyik legszebb és legkedvesebb imája, melynek nyomán bőségesen árad le ránk Isten kegyelme az Isten Szent Anyjának hathatós közbenjárására. Körülnézhetünk akármerre, és úgy látjuk, hogy ahol szereti a nép a szentolvasót, és az buzgón imádkozza, ott jó lábon áll a lép hitélete, és tisztes neki az erkölcse. Szeressük hát, kedves hallgatók, a szentolvasó imádságot,
és legyünk buzgók annak a gyakorlásában. Ha lehet, iratkozzanak be a kedves testvérek, minden nagyon sok plebánián közösségben belül van élő rózsafűzér, titkokat cserélnek, ezt imádkozzák, mind a négy rózsafűzért elimádkozzák napi szinten így, és mondjuk el naponta híven a szentolvasónak a ránk eső tizedét. Ha így egyesülünk a boldogságos szüzene tiszteletében és szeretetében, mert más felebarátainkkal együtt fonogatjuk a rózsafűzért, boldogan fogjuk tapasztalni, hogy az idegen közönösség vagy a rossz akaratú ellenségeskedés helyett barátságos szívesség és jó akaratú szeretet kap lábra közöttünk. Térjünk vissza, térjetek vissza, térjenek vissza a buzgó ősök nyomdokaira. A szombati esténként gyűjjenek össze egész családjukkal együtt, és a boldogságos szűzanya kép előtt mondják el térden állva az időszaknak megfelelő szentolvasót. Adventben az örvendeteset, nagybőben a fájdalmast, egyéb időszakban, évközidőben pedig a világosságot és a dicsőséges rózsafűzér. Ne sajnálják azt a rövid fél órát, amiben ez kerül. Bőven kárpótol érte, szívünk, lelkünk nemesedése, édes megnyugvása és Isten szent áldása, amely épületes ajtatosságunkat kíséri. És egy furcsa, egy érdekes megjegyzés, Magyarország, Németország ma is legkatolikusabb, legbuzgóbb része hitben, vallásban. És az a szép szokás járja, katolikus nép között hallottam, hogy ők ezt megteszik nagyon sok esetben, minden szombat este családonként. Ne engedjük megszégyeníteni magunkat német testvéreinktől, hiszen mi Mária népe vagyunk. De nagy gondot fordítsunk ám arra is, hogy jó akarattal, összeszedett elmével végezzük mindenkor szentolvasó imádságunkat, mert csak úgy lesz benne köszönet. Szent hitünk ama titkán járjon az eszünk, amelyet az üdvözlégybe beleszövünk. Teszem ezt, amikor az örvendetes szentolvasó harmadik tizedében ezt mondjuk, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél. Ilyen formán elmélkedjünk. Én értem, az én üdvösségemért lett emberi az Isten fia, hogy engem Isten gyermekévé és mennyországának örökösévé tegyen. Köszönöm jóságodat, édes Jézusom. Ellentmondok a gonosz világnak, nem akarok a világfia lenni bűneimmel, hanem Istennek a fia jó cselekedeteimmel. Segíts erre, Uram, gyarlóságomat. Vagy mikor azt a titkot ismételgetjük, hogy a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen mélyben hordozta Jézust, mikor Erzsébet látogatására sietett, e fölött meg így gondolkozzunk, nekem is a szeretet útján kell járnom, mert csak így lesz lelkemben Jézus a szeretet Istene. Milyen tértem meglátogatom ezt vagy azt a szegény beteg felebarátomat, és viszek neki néhány jobb falatot, és vigasztalom őt, hogy béketűrő legyen. És ugyan a világosság rózsafűzérét imádkozom, azon elnőkedett Jézus, aki Jordán vízében megkeresztelkedett, megköszönöm a keresztség nagy napját, megköszönöm azt, aki engem megkeresztelt, megköszönöm keresztülemét, és imádkozok azért a papírt, aki megkeresztelt, és már nincs a föld életben. Jó kapcsolatot ápolok keresztüleimmel, értük és imádkozok, minden újszülöttért és keresztség előtt álló személyért. Hogy amikor azt imádkozok, hogy a kánai mennyegzőnk imádott a Istenét, akkor imádkozok a házas párokért. Köszönöm, hogy vannak, köszönöm, hogy az életet elfogadják és továbbadják. Hogy amikor afölött, hogy meghirdette Isten országát, köszönöm, Uram, hogy ennek az országnak én is a tagja lehetek. Hogy amikor kiimádott a Isten erejét, vagy megmutatta Isteni dicsőségét a Táborhegyen. Minden szent mise, egy átváltozás színhelye, egy Táborhegy. Köszönöm, hogy a Táborhegy részese lehetek. Köszönöm, hogy minden szent misében én is átváltozhatok. Megadod a lehetőséget, Uram, hogy megváltozhassam. És végezetül köszönöm, hogy az Eukarisztiában nekünk adtad önmagadat. Köszönjük, hogy van mindennapi lelki táplálékunk. Köszönjük, hogy te vagy a mi erőforrásunk. Segíts, hogy mindig méltóképpen vegyem magamhoz szent testedet. És minden a fájdalma szentolvasóban a szent titkok elénk állítják a szenvedő Úr Jézust, gondolkozzunk így vérrel verejtékezt, Uram, az én bűneimért, én meg húzódozom a verejtékes munkától, ez nincs rendjén. Szívesen izzadok, fáradok ezentúl, fele barátaimért, különösen családomért, megostoroztak téged, Uram, az én testiségeimért, erkölcstelenségeimért, bocsásd meg eddigi gonoszságaimat. Ezentúl tisztességesen akarok járni szent színed előtt. Kivetem elmémből a bűnös mások kárát kovácsoló gondolatokat, amelyekért téged Jézuson tövissel koronáztak, és csak olyan tervekkel foglalkozom, amelyek Isten dicsőségére és fele barátaim javára szolgálnak. Mély nehéz keresztet hordoztál, Uram, én értem, én helyettem az én bűneimért. Háromszor elestél adta, de mind a háromszor föltámaszkodtál, és néma béketűréssel tovább hordoztad keresztet föl a Kárváliára, ahol meghaltál rajta, hogy engem megszabadíts az örök haláltól. Az én keresztem sokkal könnyebb, és mégis keserűen kifakadok alatta, nem akarom hordozni, pedig én rajtam a tulajdon bűneimért van a fenyíték, bocsáss meg, Uram, gyengeségemért, ezentúl békével viselem el szenvedéseimet, hogy holtam után kevesebb szenvedni való maradjon bűneimért a tisztító helyen. És a dicsősége szent olvasóval, amikor azt a titkot mondjuk, Jézus ki a mennyekbe fölment, jusson eszünkbe, Urunk szava, elmegyek helyet készíteni nektek, mert ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és szolgáljuk híven Urunk Jézusnak, lelkiismeretesen megtartva az ő parancsolatait, hogy méltók legyünk mennyei helyünkre, melyre sokkal nagyobb igyekezettel kell pályázni, mint a földi, földön bármely polcra, tisztességre, pozícióra, vezető szerepre, mert itt a királyi trón is mulandó, de a mennyben minden örök, mindenek előtt mennyei helyünk, örök üdvösségünk elnyerését kérjük a mennyország dicsőséges, megkoronázott királynőjét, a boldogságos szűzanyát, hogy imádkozzék érettünk most is, halálunk óráján. Kedves hallgatók, hallhattuk, hogy a szent olvasó imádság titkaiban jóformán egészen bennük van, ami teljes szent hitünk. Legyen hát a szent olvasó mi lelki fegyverünk, abban a harcban, amelyet üdvösségünkért, a hitetlenség és erkölcstelenség ellen, a békétlenség ellen, a terrorizmus ellen, a különböző megtévesztő és becsapó ideológiák eszmék ellen győzedelmesen kell megvívnunk. A szent olvasó imádság legyen a szeretetnek az az aranylánca, mely a családban a szülőket gyermekeikkel, a gyermekeket a szüleikkel, a gazdákat a napszámosaikkal, a szolgáikkal, a gazdagokat a szegényekkel, a szegényeket a gazdagokkal összeköti, és mindnyájunkat egyesít az Úr Jézus és a boldogságos szűzmájra szeretetében a földön és a más világon. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, kérem továbbra is imádkozzuk közösen a rózsafűzért minden nap. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus és Mária szent neve, mindörökké. Amen.
Rózsafűzér királynője, tiszta szűz, kérjed a te szent fiadat érettünk, ékes virágszál, hozzád esdeklőn, szép szűz Mária, könyörög értünk, ékes virágszál, hozzád esdeklőn, szép szűz Mária, könyörög értünk.